Vendégeink megérkeztek, még kipakolnak és picit átveszik itt a hangulatát a Jó reggelt Erdélynek, addig mondjuk, hogy hát Színház a rádióban, és reménykedünk abban, hogy ezt tovább tudjuk vinni, tehát ugye most már mennyi ideje is tart ez a közös kezdeményezésünk?
Lehet, hogy kerek évfordulót fogunk ülni egy éve?
Egy éve biztosan beszélgetünk a színház munkatársaival arról, hogy éppen melyek lesznek azok az előadások, amelyeket bemutattak, vagy bemutatnak, és mindig nagy izgalommal várjuk, hogy meséljenek a kulisszatitkokról, illetve egy kicsit saját magukról is, mert én azért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert valahogy egy kicsit jobban megismerjük mi is, illetve a hallgatók is azokat a színészeket, akiket csak a színpadon látunk, de lehet, hogy nincs alkalmunk személyesen velük egy kicsit beszélgetni.
De hát ez is lenne a cél, ugye, hogy a kulisszák mögé kukkancsunk, vagy hallgassunk bele így a rádión keresztül is. Somodi Hajnal és Szabó Frozsina a vendégeink, a Tompa Miklós Társulat művészei. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Szép jó reggelt, és...
Semmi gond.
Hallgatókkal.
Mi is ilyen kövösek vagyunk az elején.
És áldott vízkeresztet.
Így kezdtük mi is hajni a reggelt, hogy elnézést kértünk a hallgatóktól, hogy a hangunk nem a régi, de azt hiszem, hogy ilyen sok beteg még nem volt, mint az utóbbi időben, szóval gyógyulást kívánunk nektek is, vagy neked is.
Viszont köszönjük.
Mi történik ilyenkor, amikor a színész beteg, de este előadás van? Vannak valamilyen taktikák, praktikák?
Hát ez attól függ, hogy mennyire súlyos. Ugye ezt elmondhatom a római tragédiáról is, a negyedikei előadás ugye elmaradt. Ez nem egy szimplanát, ha se nem egy influenza, hanem az influenza is állítólag a Covid-nak az egyik kereszteződése, amit nem tudni még milyen, majd kérdezzetek meg szakembereket, de azt tudom, hogy én megcsináltattam a tesztet, és mind a kettő negatív volt. Akkor mi bajom?
Igen, a választ erre nem tudjuk, ezt én is megkérdezem egy hónapja magamtól.
Na, az ember próbál túlélni, de hát a közönség is valószínűleg így működik, és emberek vagyunk, akik a nézőtéren ülünk, és ti, akik a színpadon vagytok. Ugye az Anna Karenina volt a legutóbbi bemutató, december közepén került bemutatásra Keresztes Attila rendezésében, és ti mindketten láthatóak vagytok ebben az előadásban, úgyhogy hívjatok bele egy kicsit ebbe a világba, jó, hogy számotokra milyen ez a világ, Anna Karenina világa.
A darab is nagyon adja, a könyv is, és a darab is nagyon adja magát, viszont Attila instrukcióit megragadva több próbán át hangsúlyozta, ami természetes, hogy ne játszunk színházat, játsszuk a valóságot, azt, ami van. És ez nagyon-nagyon érdekes instrukció volt, mert és többször visszatért erre, és többször leszólított, és többször kérte, hogy
ez volt a nehezebb ezek szerint.
Hát nem tudom, tehát lehet, hogy startból egy színész az alakításnak másképp indul neki, de ezt nagyon-nagyon értékeltem ebben az egész munkafolyamatban, ami nagyon-nagyon gyorsan kellett történjen, nagyon-nagyon gyorsan kellett ott szöveget tanulni, odafigyelni, próbálni, és hát startra készek voltunk.
Én is ezt gondolom, hogy egy ilyen, hogyha így a világát meg kéne határozni, akkor talán az, hogy nagyon emberi, vagy egy ilyen nagyon egyszerű, naív világ, de a naív szó jó értelmében. Tehát, hogy ilyen tiszta emberek működnek, és mégis ebben a csillogásban, amit amúgy így a könyv olvasása közben is érezhet az ember, vagy ebben az ilyen arisztokratikus és ilyen jóléti világban, nem tudom, ilyen valahogy mégis ilyen nagyon zsigeri. Például a mi vonalunk Henny Jánossal is.
Mert ugye egy párt alkottok, igen, ti ugye színpadon.
Levin és a Marja Nyikolajevna párosa is egy ilyen nagyon jó ellenpont szerintem ebben a csillogó világ.
És hát maga Keresztes Attila volt a vendégünk, és ő is azt mondta, hogy megpróbálja emberivé tenni ezt a világot, és gyakorlatilag közelhozni hozzánk nézőkhöz. Tehát, hogy az egy dolog, hogy ott van Tolsztoj, és az a fajta világ, de hogy azt a fajta világot át kell emelni 2024-ben a mai ember számára, és talán ez a legnagyobb kihívás talán nektek is, és rendezőként is, hogy hogyan tudom ezt a nagy regényt úgy megragadni, hogy a sok-sok oldalból egyszer csak ott lesz egy, nem tudom, 2,5 órás előadás, még nem láttuk, de hamarosan pótolni fogjuk, és hogy akkor ezzel mit kezd a színész, illetve hát a rendező?
Hát ez az, hogy lehozta.
Kit jönnek?
Hát igen, lehozta. Lehozta nekünk, lehozta a nézőnek.
Tehát megtaláljuk benne magunkat? mi történeteinket.
Meg fogjátok találni. Nézzétek csak.
Boldogságkeresés két felvonásban ugye hangsúlyoztuk sokszor az előadásnak az alcímét is, és hát folyamatos boldogságkeresésben vagyunk mi is a hétköznapokban. És pontosan annak Karenina lépései miatt valószínűleg sokan hősként tekintenek rá, ugye, hogy mert lépni, vagy hogy bátor tud lenni, de pontosan Attila volt Keresztes Attila, aki hangsúlyozta, hogy itt nincsenek hősök ebben az előadásban, ugye emberek vannak, hétköznapi emberek, és ha úgy tetszik, akkor inkább áldozatok, mint hősök. Ti hogyan látjátok ezeket az embereket, ezeket a történeteket?
Mindenki fontos. Ez most ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazható szerintem, hogy nem arról szól a történet tényleg csupán, hogy Anna Karenina öngyilkossága és az ő belső vívódása és őrlődései, hanem tényleg minden egyes szereplőnek nagyon kidolgozott háttértörténete van, vagy nagyon minden szereplő nagyon pontosan meg van írva, de hát ez nyilván Tolsztojnak a zsenialitása. És innentől kezdve mindenki hős a maga módján. Mindenki megtalálhatja a saját szereplőjével a közös pontokat, hogy hol tud hozzá úgy igazán kapcsolódni.
És a miérteket meg lehet érteni, ugye, hogy ki miért és hogyan, miért épp abban a helyzetben úgy viselkedik.
Én nem tudom, ezek nézőpont kérdései. Tehát nekem is megvannak a saját véleményeim, biztos neked is, te is több mindent másképp látsz, Attila másképp látja, másképp jön le a nézőnek, de én ezt megtartom magamnak. Az, hogy Anna Karenina öngyilkossága, az bátorság vagy gyávaság volt, az döntse mindenki magát. Én ezt mondom.
Már egy kicsit meséltek a kollégáitok, illetve a rendező is a próba folyamatokról. Azt mondta az imént Hajni, hogy nagyon kevés időtök volt arra, hogy ezt az előadást összehozzátok. Akkor ilyenkor intenzív időszak előtt vagytok, vagy hogyan zajlik mindez, hogy egy kicsit a néző is jobban be tudjon tekinteni a kulisszák mögé, mert nekünk ez mindig fontos, hogy hogyan történtek erre az előadásra felkészülések.
Hát, hogy folyamatosan kaptunk készhez újabb és újabb dramatizált szövegeket, mert itt a dramatizálással volt gond, és amit készhez kaptunk, ahogy elkezdtük az olvasópróbákat, tehát akiknek, a főszereplőknek több szöveg, mindenhol csak a szöveg, csak a tanulás, és akkor közben jöttek az újak, nekem is a második jelenetem az utolsó bemutató előtt valamivel érkezett. Na, szóval. És mondta Attila, hogy azért készüljünk fel ezekre, hogy ilyen meglepetések fognak érni bemutató előtt, de én úgy láttam, hogy mindenki ott apait, anyait beletett, szóval nagyon-nagyon-nagyon készültünk.
Mindenki ott volt nagyon fejben szerintem, de nem volt egy ilyen sürgetés, vagy én nem éreztem azt, hogy akkor így nagyon kell kapkodni, egy jó hangulatú próba folyamat volt.
És ezt tudjátok miért? Mert ezt sugározta ki ránk a rendező.
Fontos.
Tehát egy ilyen nyugodt rendezői folyamatban minek kapkodj? Uh-huh.
Meg nem is érdemes, ugye nagyobb a hiba lehetőség.
Tudta, hogy biztonságban vagytok, és ő is biztonságban van. Én mindig valahogy úgy képzelem el, hogy bár van egy rendező, de ez egy kölcsönös oda-vissza kapok, adok, kapok. Tehát ha nem jó a színészed, hiába vagy egy szuper rendező, és fordítva is igaz, lehetsz a legjobb rendező, hogyha nincs akivel dolgoznod. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy csapatmunka, és valahogy igen, így épül fel igen. Ez a történet. Külső szemként mondom, tehát tényleg csak színházkedvelő emberként valahogy így képzelem el.
Olyan sokszor eszembe jut, egyszer mondta egy kollégátok, hogy ő mindig azt hitte, hogy az tud lenni egy jó előadás, amikor a próba folyamat úgy nagyon fáj, vagy nem tudom, az ember úgy megy be, hogy rosszul érzi magát, abból tud valami gyöngyszem megszületni. És amikor először találkozott egy olyan rendezővel, akivel szerette a próbafolyamatot, azon gondolkodott, hogy vajon jó előadás lesz ez, mert hogy nem ehhez volt szokva, hogy tud egy jó hangulatból is egy nagyon jó előadás születni. Meglepődtél, Hajni, ezen?
Én ilyet még nem éreztem. Csak úgy figyellek, nem?
És jó lett?
És jó lett, igen, ezért lepődött meg, hogy tud jóból is születni. Ugye azt mondják, hogy teher alatt nő a pálma, és úgy tudnak a nagy gondolatok, a nagy érzelmek, a nagy karakterek megszületni, hogyha az ember nyomás alatt van, de nem. Tehát egy jó baráti hangulatban, egy jó alkotó közösségben is meg tud akkor ez születni. Ezt többszörösen is megerősítettétek ti is, akár itt a Tompa Miklós társulatnál.
Én ezt inkább az időben tudnám lemérni, hogy számomra, hogy az idő megszűnik, vagy úgy repül el színpadon, vagy próba folyamat alatt, hú, megint 2 óra, megyünk, haza, jövünk, megint, hová repülte? Tehát teljesen úgy átsiklasz minden fölött. Persze tartalmasan.
Jó színházi előadás ilyen a néző számára is, hogy hoppá, elrepült 2 óra, 3 óra.
Abszolút, igen.
Nem nézem az órámat, és nem sem a telefonomat, és nem gondolkodok azon, hogy mikor jön a szünet, főleg, hogyha egy hosszabb előadásról van.
Vagy a számlát fel fogom otthon bontani az előadás után. Anna Karenina tehát január 6-án a mai napon, de holnap és szerdán is látható mindhárom este 7 órától az előadás.
És a decemberi hónap szerintem mindenkinek nagyon-nagyon sűrű volt, és mi magunk is csak azt éreztük, hogy lejárt egy év, aztán rögtön jön a másik, tehát nem tudom, hogy nektek például mennyi időtök volt megpihenni, kicsit feltöltődni, színház mellett is, mert engem nagyon foglalkoztat, hogy amúgy az új évet hogyan indítjátok el, vagy van-e nektek valami olyan rituálé, ami fontos tud lenni így év elején, akár színházi rituálé, akár magánemberként, ami így fontos tud lenni évkezdéskor. Számvetés volt, csajok?
Nem, de én már nem értem rá az ilyen smire, mert 31-től nyomom az ágyat.
Igen,
a beteg ágyat, hogy... bocsánat.
Igen, Pontos is ugyanezt mondta, hogy így teltek az ünnepek. De hogy emellett azért egy kis időd nem volt?
De én ezt elfogadtam. De mit csináljak? El
semmit,
kell fogadni
semmit,
a rosszat is, a jót is. Hát én most ezt az évet így indítottam, de ez nem így lesz egész évben,
hát
remélem.
Persze, nem. Számvetés szoktál a 2024-es évről, vagy éppen az elmúlt évről tenni, vagy nem ilyen típus
nem,
ember?
Nem nagyon. Sem terveim sem. Tehát én aznapot szeretem élni.
Hát akkor te egy boldog ember vagy. A boldogságkeresés 2 felvonásban.
Az, hogy én mikor fogok majd villanyszámlától, mikor, vagy mi, nem.
Megoldódik.
De mi? Persze.
Meg fog oldódni.
Kialakul, van egy ilyen nagy kollégánknak, nem láttatok az előadást, kialakul.
Nálam a számvetés az így nincs az új évhez kötve, vagy így szeretek számot vetni így a mindennapokban, szóval, de van, amúgy szeretem az új évet a sípáján kezdeni, ez ilyen nagyon meditatív állapot nekem.
Tehát, hogy akár mit tudom, január 1-e, 2-án már elmentél sízni, és...
Igen, talán nem is tudom, hogy hányadikán, de töltöttem időt a sípáján 2 napot is, és a szuper volt az ilyen.
De jó.
Így egy ilyen elcsendesedés.
Sajnos egyre nehezebb lesz ennek a hobbinak, vagy ennek a sportszerelemnek élni, de kitartást kívánunk hát a következő években is, hogy találd meg a magad számára a havat és ezt az állapotot, amivel, és amikor jól tud kezdődni az év. Itt van nekünk ez a baripakli. Fruzsina, te már ismered? Ugye? Egy-egy kártyát kellene nektek hozni, és a kártyákon kérdések vannak, és a kérdésre kellene, hát a lehető legőszintébben válaszolni.
Én már
akkor
Artura malackát el sem mondom ezek után, jó?
Ez nem számvetés. Megvan a kérdés.
Fruzsi, kezdjük akkor veled, mert hajni még böngészít a sorokat.
Azt írja. Tudsz idő...
időutazni, azt hiszem.
Igen. Tudsz időutazni. Hova mennél? Hova mennék?
Ha időutazhatnál, hova? Vissza, előre?
Vissza. Párizsi diáklázadások.
Aztán.
Ezt ilyen hirtelen?
Igen, ez már sokat.
Tehát ezt foglalkoztam.
Én vizuális típusú vagyok, már látom Fruzsit is egy ilyen képkockában.
És miért ilyen filmben, fontos yes. neked?
Nem tudom, milyen forradalmi hangulatban vagyok.
Uh-huh. Párizsi diáklázadások. Rendben, megértettük, nem firtatjuk. Hajni valószínűleg a jelenben maradna.
De milyen szupererőt választanál? Például repülés, teleport, láthatatlanság. Na az.
Van-e ilyen?
Én a repülést választanám.
Uh-huh. Az egy jó szupererő, és ilyenkor mindig elmondom én, hogy én az emberek gondolataiban szeretnék olvasni.
Én nem. Én határozottan
oda repülni, ide repülni.
Igen, no. Figyelj, eljöhet a repülés oly módon, hogy mondjuk 2025-re sok-sok utazást kívánunk neked, és sok kirándulást, és sok jó élményt, látod?
Köszönöm szépen, mindig élek a lehetőséggel.
Na látod, úgyhogy így is repülhet.
Hoztál egy könyvet, ha jól tudom, akkor szeretnéd, ha ezzel zárulna a beszélgetés. Következik ez a pillanat, úgyhogy kérünk szépen.
Igen, mivel Vízkereszt az január 6-a, Rhonda Byrne 6-ai napra gondolatával, a Titok című könyvből búcsúznék az ő gondolatával. akármilyen helyzetben vagy is, akármilyen leküzdhetetlennek látszanak is a nehézségeid, mindig valami nagyszerű felé tartasz. Mindig. Ennyi volt.
Na, hát akár ez egy ilyen újévi gondolatszál is lehet. Igen. 2025-re, és nagyon szépen köszönjük ezt az ajándékot. Fontosak neked különben ezek a napok? Mondtad most már kétszer is, hogy vízkereszt, hogy ezeket úgy, te úgy magadban elraktározod valahol?
Hát én nem csak én tudok róluk, tehát én tudom, hogy például számos hagyománya van meg minden, ami közül egyetlen egy, ami még fennmaradt az, hogy kidobjuk, vagy lebontjuk a karácsonyfát, és ez nekem nagyon nem tetszik, se gyerekkoromban, sem most vízkereszkor, na.
Igen, a karácsonyi ünnepkör utolsó napja.
Így van.
De a színházi előadásoknak nincs vége erre az évadra, úgyhogy érdemes a nemzetiszínház.ru oldalát is nézegetni, kedves hallgatóink. Somodi Hajnal és Szabó Fruzsina voltak a vendégeink. Legyetek még a vendégeink.
És visszavárunk benneteket.
Köszönjük. Boldog új évet. Nektek is. Sziasztok.